Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Na hát folytatjuk azzal a témával, amit még nem harangoztunk ugyan be, viszont már itt egymás között e-mailezgetve nagyon-nagyon-nagyon izgalmasnak ítéltünk meg, és hogy ez segítsen nekünk kibontani, itt van velünk a vonalban Kis Gergely, az Attractos ZRT alapítója, ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Gyorsan előreugrottam a téma beharangozásban. A Next Rembrandt-nak akarunk egy kicsit több helyet biztosítani. nextrembrandt.com oldalon megnézhető az, amiről szó van. De egy picit ne menjünk ennyire erről, lépjünk vissza kettőt. Hát más se kell ugye a zeneiparnak és az alkotóművészetnek, mint az, hogy beállítsuk a mesterséges intelligenciát egy ilyen covidos időszak után, amikor így is elestek a bevételek nagy részétől, és akkor majd a mesterséges intelligencia gyártja helyettük a festményeket, a fotókat, a szövegeket, a zenéket.
Hát pedig hát ez van.
Nem a jövő?
A mesterséges intelligencia egyre inkább képes arra, hogy olyan tartalmat készítsen, amit mi el fogunk fogyasztani. És a múltkori adásban talán említettük, hogy ennek ugye példája, hogy a Microsoft az egy 50 újságírót bocsátott el nemrég, hogy a helyüket mesterséges intelligencia vegye át. És ebben az esetben újságírókról van szó, akik szöveges tartalmat gyártanak, de a mesterséges intelligencia ugyanúgy képes képi tartalmat, videótartalmat, zenei tartalmat és egyéb művészeti tartalmakat is előállítani.
Na, akkor most elmondanám, hogy miről szól, mert nem látták szerintem sokan ezt a dolgot. Ezt a nextrembrandt.com oldalon meg lehet nézni a projektet. Egész egyszerűen arról van szó, hogy elgondolkodtak rajta, hogy különböző gépi tanulási módszerekkel, mesterséges intelligenciával, adat data analízissel és satöbbivel hogyan lehet, vagy meg lehet-e oldani azt, hogy elkészüljön egy olyan kép, ami tényleg egy kép, tehát egy festmény, amiről gyakorlatilag nem lehet megállapítani, hogy vagy hát úgy nyilvánvalóan a különböző ilyen kor vizsgálatokkal, meg a festékkorának a vizsgálatával, igen, de egyébként nem lehet megállapítani, hogy ezt Rembrandt festette, vagy nem. És egy olyan képről legyen szó, ami nem egy másolata egy képnek, hanem egy új alkotás, mint hogyha előkerült volna a fiókból. És ezt az egész folyamatot végigcsinálták, rendkívül érdekes képalkotási módszerekkel, 3D analízissel és csomó mindennel, és létrejött egy olyan portré, amiről azt lehet mondani, hogy egy Rembrandt minden egyes módszerét ötvöző, de eddig ismeretlen, vagy eddig nem ismeretlen, egy eddig nem látott portré. Hát megmondom őszintén, brutális volt így végignézni, és az eredmény pedig az, amit mondott az egyik úriember is a videóban, hogy valójában, hogyha ez ki lenne állítva a Rijksmuseumba például, akkor ő nem tudná megállapítani erről, hogy ez most Rembrandt-e vagy nem.
Uh-huh. És ez 2016.
Igen, így
hát
van.
De kié lesz a jogdíj?
Ugye?
Mi van,
ugye?
Ha jobban sikerül ez a Rembrandt, mint az eredeti? És azt ugye? Mondja valaki, ugye? Hogy köszönöm szépen, én ezt megveszem csillió dollárokért.
Na, kié lesz a jogdíj? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Itt is visszalehetünk 100 réteg mélyen akár abba, hogy a mesterséges intelligencia hogyan állítja elő ezeket az új tartalmakat, ebben az esetben egy festményt. Itt az fontos szerintem megérteni, hogy egy ilyen neurális hálózat, legyen az bármilyen típusú, az nem transformálja ezeket a tartalmakat, tehát nem azt csinálja, hogy átalakítja a képeket, hanem ő valóban újat alkot. Tehát megtanulja, mondjuk matekosan egy képzeljük el úgy, hogy van egy ilyen óriási egy gráfunk, abban van 10 millió darab szám 0 és 1 között, ez a neurális háló. Amikor betáplálok neki egy 576. Rembrandt képet, akkor a 10 millió számból 4 millió 300 ezer átáll egy nagyon-nagyon picikét. És amikor egy új képet alkotok, akkor nem azt csinálom, hogy veszem az eredeti képet, és azt transformálom valamilyen formában, hanem valóban egy új dolog születik. Egy új dolog áll elő. És ugye itt a szerzőjogi kérdéseknél, amit elkezdtünk feszegetni, Erre a világ most próbál választ találni, komoly konferenciák, meg ilyen törvényalkotási mechanizmusok indultak el, hogy erre választ adjanak, mert pillanatnyilag az amerikai szerzői jogban az egy nagyon határozott állítás, hogy csak ember lehet szerzői jognak a jogosultja, vagy szerzői jogi védelemnek a jogosultja, ami azt jelenti, hogy amikor egy AI alkot egy valamit, annak nem, azt nem tudod megvédeni. Az amerikai jogban pillanatnyilag azt nem tudod megvédeni. A szabad préda.
De egyébként ez hamisítványnak minősül? Mert gondolom, hát, hogy azért precízebb, mint egy bármilyen jó emberi hamisító, hiszen egy sokkal több...
De nem hamisítás, mert új dolog jött létre, érted? Ez a lényeg. Tehát nem egy hamis.
De ha mondjuk ezt egy másik mesterséges intelligencia tudja csak megkülönböztetni az eredetire, jó, ez nyilván nem fizikailag festi meg.
Nincs eredeti, ez a lényeg. Egyébként jó ez a példa, amit hoztunk erre, ugye ez a természetfotós a celebeszi makákóval.
Igen. Ugye ott meg az történt, hogy a természetfotós felállította egy állványra a kameráját, aztán elment valahova, és egy makákónak annyira megtetszett a csillogása a lencsének, hogy csinált magáról 100-nál több fotót. És az egyik ilyen fotó, az nagyon népszerű lett, átvette többek között a PETA, ez a nagy amerikai állatvédő szervezet. És a fotós megpróbálta érvényesíteni az ő szerzői jogát, hogy ezt a képet a PETA ne használhassa, vagy fizessen neki a használatért, és 2018-ban a bíróság ezt elutasította, mert nem ő készítette a fotót, hanem a makákó készítette saját magáról, ő meg nem volt ott. De hát kicsit tényleg hasonló az analógia, hogy ő egy rendszert létrehozott, amiben felállította a tripodra a kamerát, és lehetővé tette, hogy megtörténjen az aktus, ugyanúgy, ahogy az AI-ban is a szoftverfejlesztő, vagy az AI fejlesztő, hogy létrehozza a rendszert, beparaméterezi, 1000 dolgot csinál, megírja, de mégis, amikor az alkotás megszületik, az nem az ő közvetlen alkotása. Uh-huh. De most, ahogy mondom, ennek a jogi megítélésében azért nagyon komoly munkák folynak, és a világ különböző részein eltérnek a válaszok. Kínában a Tencent nevű óriás vállalatnak szerzői jogi védelem alá eshettek azok a pénzügyi riportjai, amiket egy AI készített, egy mesterséges intelligencia készített, és ezzel egy időben Európában nem eshetett szerzői jogi védelem alá például két olyan szabadalom, amit szintén a mesterséges intelligencia készített.
Még akkor se, hogyha annak a mesterséges intelligenciának van gazdája, mondjuk így?
Van olyan, aki a mesterséges intelligenciát létrehozta, nyilván ez a fejlesztő, ez az AI programozó. De attól még az alkotás, ami született, az nem a programozó alkotása. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy volt talán 2-3 évvel ezelőtt, amikor a DeepMind elkezd néhány ilyen festményt tett közzé, ami pont az ilyen képtanulási eljárásoknak a közepébe belenyúltak, és megnézték, hogy mi van a közepén a folyamatnak. És kicsit olyan, mint amikor a Dalinak ezek az elfolyó órák, meg amikor felébresztenek, és nem tudod, hogy mi van, és mindenből van 25 elmosódva. Olyanok ezek a képek, és ugye azt írták róluk, hogy ez ilyen misztikus, meg hogy gyönyörű, meg ilyen szavakat használtak, tehát nyilvánvalóan nem a szoftverfejlesztőjének, vagy az AI fejlesztőjének a szándéka volt az, hogy a 15.000 iterációból a 7600-adiknál, amikor kiveszed a félkész képet, és megnézed, és azt mondod, hogy ez gyönyörű, az senki sem akarta, hogy az legyen, nem ez volt a cél, mégis megszületett.
Most látom egyébként, nézzétek meg, drága hallgatók, a nextrembrandt.com-on, hogy ezt a festményt ki is nyomtatják, tehát ez fizikai valójában nem, is igen. Van, nem csak úgy van, hogy megalkotja, és akkor mi a számítógép képernyőjén rá döbbenhetünk erre, de erről jutott eszembe, hogy ez más művészeti ágakban is lehet, tehát beprogramozom Tolstoy összes művét, és az új Tolstoyt is meg lehet, vagy Elvis összes számát, és szerez nekem a mesterséges intelligencia egy Elvis számot, nem tudom én hány évvel az előadó halála után?
Így van. Pont erről beszélünk, hogy amikor az újságírókat kirúgta a Microsoft, akkor az a helyüket átvette egy AI, aki ugyanúgy újságcikket írt. Ilyen szempontból szerintem Tolstoy meg az újságcikk az ugye bizonyos szempontból hasonló, mert betű. Nyilvánvalóan a Tolstoynak a művészete nincs benne az újságcikkben, de ahogy Rembrandtot meg tudja tanulni az AI, és még egyszer hangsúlyozom, ez 2016-ban már a YouTube-on jelent meg, tehát akkor egy 2014 körüli projekt lehetett, most meg már 20-20 van, és nagyon gyorsan megy az idő, irgalmatlan, hogy mit lehetnek ma már, ugye? Tehát, hogy az, hogy Tolsztojnak a stilisztikáját megtanulni, az szerintem egy AI számára nem kihívás. Az OpenAI-nak van a legújabb GPL-3 nevű technológiája, annak is, ha utána olvastok, leestem az asztalról. Tehát olyan chat folyamatokat, vagy folyamokat csinál a mesterséges intelligencia, hogy mintha azt éreznéd, hogy egy ilyen kicsit sértett bölcsésszel beszélgetsz, nekem az volt a...
Akkor ezen még változtatni kell.
Hogy még személyisége is volt neki, meg egy ilyen picit ilyen szarkazmus, meg ilyen világlátás, őrület, hogy miket tudnak. Na most viszont a nagy kérdés a mélyén ezeknek a történeteknek, hogy emberként vajon egy másik embernek az alkotása áll-e közelebb a mi lelkünkhöz, vagy valami ilyesmihez, vagy ugye egy gépnek az alkotása is közel tud kerülni a mi lelkünkhöz, mert ugye ahogy a Rembrandtos videónak az aljában volt egy komment, mindig végig szoktam olvasni a kommenteket. Mert
az a legjobb, én is mindenhol.
Az egyik kommentelő azt írja, hogy igen, gyönyörű szép, de hát ez nem Rembrandt. És akkor ott elkezdtek beszélgetni, persze, hát ez a lényeg, hogy nem Rembrandt, és persze, hogy nem Rembrandt, hát ott készítjük mi az AI-jal, de nem is állítja senki, hogy ez Rembrandt, hanem, és kérdés az, hogyha Rembrandt még tovább élt volna, nem tudom, 5 évvel, akkor olyan alkotott volna valami ilyet. Tehát az, hogy a Tolsztojnak az életművét feldolgozzuk, és akkor abból, de nem többből, tehát Tolsztoj valószínűleg nem pont azt alkotta volna még a következő 5 évben, mint amit egy ilyen AI alkotna, hogyha ő Tolsztoj lenne. Tehát farkába harap a kígyó sokszor, nagyon izgalmas.
De a másik kérdés, hogy ezek azért felismerhetőek?
Igen,
mert ugye elhangzott az, hogy ez nem Rembrandt, és tényleg nem Rembrandt, hiszen a Rembrandt már évszázadok óta nincs közöttünk, de ugyanez igaz Tolsztojra és Elvisre is, de mondjuk egy zeneszámot valaki megcsinál, és azt mondja, hogy képzeljétek el, egy padláson találtam egy felvételt, és hogy ez Elvis Presley, és akkor hallgassátok szeretettel, most mondtam valamit. Tehát, és, mert ugye mindig azt szoktuk mondani a deepfake-nél is, hogy eljutott olyan szintre a technológia, hogy egy másik technológia tudja csak megállapítani azt, hogy az a kis videó részlet hamisítványa vagy nem.
Ez így van, ez ma így van, és hát hogyha meg kell belegondolni, nem tudom, tehát nem tudom, hogy nem lesz-e olyan technika, amit már egy másik AI is nehezen tud majd felderíteni. Azért én azt simán látom, hogy egy okos AI majd elkezd ilyen fehér zajokat beletenni, meg ilyen direkt ilyen megtévesztő, mit tudom én, nem odavaló dolgokat, de csak azért, hogy szóval nem tudom.
Hát valószínűleg
lehet ismerni őket másik AI-jal.
Hát valószínűleg katalogizálni kell mindent, ugye, ami meg is történt, és azt mondjuk, hogy na jó, eddig volt, ez
na,
a korszak.
Az
már mindegy, ezt az abba a kategóriába fog kerülni, hogy a Beatles stílusában, hangján, eszközein előadott dolog, ami nem bizonyíthatóan Beatles.
Endre, le kéne játszanunk egy Iron Maiden számot, pusztán szakmai indítatásból vezetve, ugyanis ezt is írt egy mesterséges intelligencia.
Igen.
Bizony.
Igen. Zenébe is nagyon kezd jönni.
De akkor így ilyenkor felmerül, hogy az alkotók feleslegessé válhatnak? Mert innentől oké, most még másol valamit, és összeszedde a jellegzetes jegyeket, és abból alkot egy, de mégiscsak kell egy alap hozzá. De akkor, ha ez fejlődik, akkor előbb-utóbb lesznek művészeti mesterséges intelligenciák, akik jobb regényeket írnak, mint Tolsztoj, hát, és jobb zenéket, mint Elvis.
Nyilvánvaló, Neurománcert nem olvastad? Dehogy nem, hát. William Gibson ezt 80-ban már megmondta.
Még egyszer visszautalok a tényekre. Tehát az van, hogy most már újságírók helyét például veszi át az AI, tehát ha igaz...
Ezt nem mondd el még egyszer, légy szíves, ha próbáljuk terelni, de ezt nem mondd el még egyszer, mert itt figyelnek azért egy páran, tehát...
Ja, bocsánat, akkor...
Figyelj, vezérigazgatókat is átvesz.
Amikor nem vagyok, hanem telefonon, akkor ez a hátrány, hogy nem érzem, hogy...
Vezérigazgatók helyét is átveszi.
Hiába kacsingatunk, nem veszed alapot.
Nem, de mindegy, arra akarok utalni, hogy ha ez igaz, akkor miért ne lehetne nem sokára egy AI által generált szám a Billboardnak a tetején,
Igen.
Hát ha hiszen megtanulja, hogy az ember mit szeret,
igen.
Akkor miért ne lehetne az?
Pontosan.
És miért ne lehetne egy bestseller egy AI által írt könyv nem sokára? És mindig az van, hogy az ember, vagy én is így kimondom ezeket, és így gondolkodom, jaj, de milyen hülyeségeket beszél, sose lesz ilyen. Hát, nem tudom. Szóval szerintem meg az is könnyen lehet, hogy néhány év múlva ez így lesz.
De akkor ki lesz a jogdíj tényleg? Tehát, hogyha valaki csinál egy olyan mesterséges intelligenciát, ami csinál egy ilyen top slágert, ugye most már egy slágerrel is milliárd dollárokat lehet keresni. Ugye nézzük meg, hogy ez a Psy nevezetű dél-koreai ember mit keresett ezzel a Gangnam Style-al, mondjuk ez jut eszembe példaként. Ha valaki csinál egy ilyet, egy mesterséges intelligenciával, akkor most van-e gazdája a mesterséges intelligenciának? Hogy bizonyítja be, hogy azt ő csinálta? Az ő mesterséges intelligencia. Szóval
azt mondjuk meg be lehet úgy bizonyítani, hogy az csak neki van olyan. Aha. Tehát ez a 10 millió darab csomópont a hálózatban, az csak ő tudja még egyszer megcsinálni, mert tehát azzal a kevésbé látok problémát, hogy azt bizonyítsa, hogy az ő AI-ja követte el, de a jog az ugye egy nagyon merev rendszer bizonyos tekintetben, és hiába bizonyítja, hogy ő dolgozott vele 10 000 órát, hogy az előálljon az a szám, de attól még, ha nem ő állította elő, és van valami cápa, ilyen rádiós menedzser a túloldalon, akkor azt mondja, hogy jó, de nem fizetek neked jogdíjat, és semmit sem tud ellene tenni. De ahogy érzem így a történésekből, ugye pont erre akar válaszolni a jogrendszer, tehát pont ezen dolgoznak, hogy azért ezt valami normálisabb formában kezeljük. Még nem jutott el odáig, hogy egységesen, tiszta, egyértelmű választ tudjon adni erre a kérdésre.
Nagyon érdekes beszélgetés volt, búcsúzó Lajcsikának az észrevételét. Ki kell próbálni, hogy egy adott életmű utolsó dalabjait nem tanítják meg a mesterséges intelligenciának, és megnézni, hogy hasonlít-e az utolsóra.
Na, ez egy nagyon jó gondolat.
Oké. Hát köszönjük szépen a gondolatébresztőnek, egy hétindítónak jó beszélgetés volt, és akkor folytatjuk majd innen, jó? Köszönjük szépen!
Köszönöm.
Szép napot, jó munkát, szervusz! Kis Gergellyel beszélgettünk, az Attractor Zrt. Alapítójával, ügyvezetőjével, és egy kicsit azon filozofálgattunk, hogy meddig tart az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia.
Szerintem évtizedek múlva az AI alkotta műveknek komoly piaca lesz, 100 év múlva meg elfogadott lesz az új Tolstoj, és szabályozva lesz, hogy milyen időközönként írhat Tolstoj új regényt.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.